Itt a Szent István Rádió, Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
23 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A külgazdaság és külügyminiszter tájékoztatást nyújtott a közel-keleti helyzet fejleményeiről. Szijjártó Péter arról számolt be, hogy a biztonsági helyzet egyre rosszabb, délig már 5059 fő a konzuli védelemre regisztrált magyarok száma. Leszögezte, a kormány mindent megtesz a térségben tartózkodó magyarok biztonsága érdekében. Jelentősen emelkedett az olajára az iráni konfliktus miatt, ami a földgáz esetében is igaz. A kőolaj, a dízel és a gázára is nagyon érzékenyen reagál arra a helyzetre, ha nem biztonságos a hormuzi szoroson történő átkelés, mondta a közmédiának nyilatkozva a MOL csoport értékláncmenedzsment ügyvezető igazgatója. Szabó Szabol szerint óráról órára változhat a helyzet. Az amerikai elnök kijelentette, hogy az Egyesült Államok megbosszulja az amerikai katonák halálát és a lehető legsúlyosabb csapást méri az iráni rezsimre. Donald Trump videóüzenetet tett közzé a Truth Social felületén. A háború szerinte 4 hétig tarthat. Irán hivatalosan is bejelentette, hogy nem tárgyalnak az Egyesült Államokkal. Ali Larijani, az iráni legfelső nemzetbiztonsági tanács elnökének közléséről a Sky News számolt be. Irán azokat az országokat támadja, amelyek amerikai katonai bázisnak adnak helyet. Irán szerint az izraeli és amerikai csapások vasárnap nukleáris létesítményeket céloztak, miközben a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség figyelmeztetett a lehetséges radiológiai kibocsátásra és sürgeti a hatóságokkal való azonnali kapcsolatfelvételt. Friss információ szerint Irán ENSZ-nél akkreditált nagykövete megerősítette a támadások célpontjait, a csapások nukleáris létesítményeket céloztak és volt, amit el is találtak. A 4IG hosszú távra szóló stratégiai jelentőségű nemzetközi együttműködéseket és keretmegállapodásokat kötött. Jászai Gellért elnökvezérigazgató kifejezte a vállalatcsoport elkötelezettségét a magyar védelmi ipar erősítése iránt. Hozzátette, az új megállapodások évtizedekre szólóan meghatározhatják a védelmi képességek fejlődését. Katonai járművek gyártásáról, összeszereléséről és karbantartásáról állapodott meg a 4IG NRT lányvállalata, a 4IG űr és védelmi ZRT, valamint a Rába járműipari holding a Honvéd vezérkarral. A 2030 év végéig szóló keretmegállapodások külön-külön 1,5 milliárd és 2,5 milliárd euró keretösszegig érvényesek a Budapesti Értéktőzsdén megjelent tájékoztatás szerint. A Rába bekapcsolódik a CSG és a Tátra Trax export programjába, részt vehet a 4IG SDT-vel a török Gidrán páncírozott járművek gyártásában, valamint a cseh Tátra katonai tehergépjárművek gyártásában. A Lockheed Martinnal amerikai-magyar integrációs program kezdődik. Orbán Viktor egy új ipari korszak sarokkövének nevezte a megállapodást. Műhold felvételek bizonyítják, hogy nincs technikai akadálya a Barátság kőolajvezeték újraindításának, közölte Orbán Viktor a Facebook oldalán. A miniszterelnök újra felszólította Volodymyr Zelenszkij ukrán elnököt, hogy a viták lezárása érdekében engedje be a magyar és szlovák ellenőröket. Levelet írt Orbán Viktornak Magyar Péter. A Tisza párt elnöke arra kérte a miniszterelnököt, hogy együtt nézzék meg a Barátság kőolajvezetéket, és osszanak meg minden információt egymással az ország biztonsága érdekében. Egyúttal felszólította a kormányfőt, hogy az üzemanyagok áfáját és jövedéki adóját mérsékelje. Orbán Viktor a Facebookon reagált, hagyjuk a színjátékot, mindenki tudja, hogy Zelenszkij elnök ezzel a magyar kormányt meg akarja buktatni, közölte a miniszterelnök. Bekérették az ukrán nagykövetet a külgazdaság és külügyminisztériumban, a szomszédos országban továbbra is zajló kényszersorozás miatt, közölte Szijjártó Péter. A tárcavezető arról számolt be, ennek a szomszédos országban 2 újabb magyar nemzetiségű fiatal esett áldozatául. Végül az időjárásról, derült lesz az ég a folytatásban, gomoly felhőkkel, csapadék nélkül, mérsékelt széllel. A hőmérséklet a reggeli órákban -3 és -2, napközben 12-13 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Együtt éjfélig.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallják.
Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértes Ajai László. Hétfői műsorunk tartalmából. Jézus arcán felragyog Isten dicsősége. Leó pápa vasárnapi úrangyala imája. Csak a béke, Isten adománya képes begyógyítani a népek közötti sebeket. A pápa felhívása a közel-keleti térség békéért. Leó pápa homíliája egy római plébánián. Gyógyítsátok a lakónegyed sebeit, legyetek a jóság kovásza. A Bambin Gesù Vatikáni Gyermekkórház Európa legelső és a világ legjobb hatodik gyermekkórháza. Az amerikai Newsweek magazin felmérése szerint. Jézus arcán felragyog Isten dicsősége. Leó pápa úrangyala imája.
Cari fratelli sorelle, buona domenica!
Nagybőt második vasárnapján délben, az úrangyala elimádkozásáról mondott beszédében Leó pápa Isten arcának kinyilatkoztatásához fűzte gondolatait. Katekézisében kifejtette, hogy Urunk színeváltozása előrevetíti húsvét fényét, hirdeti a jövőbeli feltámadást. Kedves testvéreim, szép vasárnapot kívánok! Köszöntötte Leó pápa a vatikáni apostoli palotában lévő dolgozószobai ablakából a Szent Péter téren összegyűjt híveket, majd elemezte a vasárnapi evangéliumi szakaszt, amely Urunk színeváltozását beszéli el,
narrando la trasfigurazione del Signore,
egy fénnyel teli képet állítva mindannyiunk elé. Ennek a képnek a megvalósítására Máté evangélista az apostolok emlékezetébe mártja tollát, Krisztust Mózes és Illés között ábrázolva, fejtette ki a Szent Atya, rámutatva, hogy az ember élet ige, a törvény és a proféták között áll. Jézus az élő bölcsesség, aki teljesítesz minden isteni szót. Mindaz, amit Isten megparancsolt és sugalt az embereknek, Jézusban találja meg teljes és végleges megnyilvánulását. Amint a Jordánba való megkeresztelkedés napján, úgy ma is halljuk a hegyen az Atya hangját, amely hirdeti, ez az én szeretett fiam.
Questi è il figlio mio, l'amato.
Miközben a Szentlélek fényes felhővel takarja be Jézust. Idézett a pápa nagybőt második vasárnapjának evangéliumi szakaszából. Az evangélium ezzel a valóban egyedülálló kifejezéssel szemlélteti Isten kinyilatkoztatásának stílusát. Az Úr, amikor megmutatkozik, tekintetünknek feltárja a túláradó bőségét. Jézus előtt állva, akinek arca ragyog, mint a nap, ruhái pedig fehérek lettek, mint a napsugár, a tanítmányok Isten emberi ragyogását csodálják. Péter, Jakab és János egy alázatos dicsőséget szemlélnek, amely nem nagy tömegek számára rendezett látványosságként, hanem ünnepélyes bizalomként mutatkozik meg, hangsúlyozta Leó pápa. Urunk színeváltozása előrevetíti húsvét fényét, a halál és a feltámadás, a sötétség és az új fény eseményét, amelyet Krisztus sugároz minden erőszak által megkínzott testre, a fájdalom által keresztre feszített testekre, a nyomorúságukban elhagyott testekre. Valójában, miközben a gonosz testünket csereáróvá vagy névtelen tömeggé alacsonyítja le, éppen ez a test Isten dicsőségében ragyog fel.
Risplende della gloria di Dio.
A megváltó így átalakítja a történelem sebeit, megvilágítja elménket és szívünket. Kinyilatkoztatása az üdvösség meglepetése. Az ateizmus reménytelenségére az Atya és üdvözítő fia ajándékával válaszol. Az agnosztikus magányból a Szentlélek vált ki bennünket, felkínálva az élet és kegyelem örökös szeretet közösségét. Gyenge hitünkre válaszként hirdeti a jövőbeli feltámadást. Ez az, amit a tanítványok Krisztus ranyogásában láttak, de ennek megértéséhez időre van szükség.
Tempo di silenzio per
a csend idejére, hogy meghallgassuk az igét, a megtérés idejére, hogy élvezzük az Úr társaságát. fejezte be az úrangyala elimádkozása előtt mondott beszédét Leó pápa, arra buzdítva, hogy miközben mindezt megtapasztaljuk nagybőt idején, kérjük Máriát, az ima tanítóját és hajnalcsillagot, őrizze meg a hídben lépteinket.
Angelus Domini nunciavet Mariae.
Az urangyala elimádkozása után a Szentatya ez alkalommal is hangsúlyozta, hogy a béke nem építhető fegyverek révén. Sürgető szükség van a diplomácia szerepének helyreállítására, a világban zajló konfliktusok párbeszéd útján történő megoldására. Imádkozzunk együtt, hogy mindenütt megvalósuljon a béke Isten adományon.
E continuiamo a pregare per la pace.
A Szentatya utalt egy hatalmas méretű tragédia bekövetkezésének lehetőségére, ezért szívből jövő felhívása fordult az érintett felekhez, hogy vállalják az erkölcsi felelősséget az erőszak spiráljának megállítására, mielőtt az helyrehozhatatlan szakadékká válna. A diplomácia újból találja meg a szerepét, és segítsék elő a népek javát, akik az igazságosságon alapuló békés együttérésre vágynak, szögezte le Leó pápa kérve, hogy továbbra is imádkozzunk a békért. Leó pápa szólt azokról az aggasztó hírekről is, amelyek ezekben a napokban érkeznek a Pakisztán és Afganisztán közötti összecsapásokról. Arra szólította fel az érdekelt feleket, hogy sürgősen térjenek vissza a párbeszédhez. Imádkozzunk együtt, hogy a béke érvényesüljön a világon zajló minden konfliktusban, buzdított rá a Szentatya, hangsúlyozva, hogy csak a béke, Isten adománya képes begyógyítani a népek közötti sebeket. Végül Leó pápa köszöntötte a római híveket és a különböző országokból érkezett zarándokokat. Külön megemlítette a Rómában élő kameruniak csoportját, akik az ország püspöki konferenciájának elnöke kíséretében jöttek el a Szent Péter térre. A Szentatya megjegyezte, hogyha Isten is úgy akarja, áprilisban örömmel látogatja meg hazájukat. Üdvözölte továbbá a Jászvásári Egyházmegye, valamint a Kassa környéki Budamér híveit, majd mindenkinek szép vasárnapot kívánva búcsúzott el a Szent Péter téren az úrangyala elimádkozására összegyűlt hívektől. Leó pápa homíliája. Gyógyítsátok a lakónegyed sebeit, legyetek a jóság kovásza. A Szentatya a város püspökeként terv szerint járja egyházmegyéje plébániáit, így most március 1-én, vasárnap délután, immár egymás után a harmadik római egyházközséget látogatta meg, ezúttal a főváros keleti peremkerületének Kvarticsóló negyedében fekvő Urunk mennybe menetele templomot, ahol találkozott a plébánia papjaival, munkatársaival és főként a hívekkel. A bűnözés csapásaitól is szenvedő környék híveit hiteles tanúságtételre buzdította. Nagybőt második vasárnapján Leó pápa a Szent Mise olvasmányaihoz, így Ábrahám útrakelésének és Urun színeváltozásának a történetihez fűzte gondolatait.
Della trasfigurazione di Gesù.
Ábrahám személyében önmagunkra ismerhetünk, mint akik úton vannak, mert az élet egy olyan út, amely bizalmat igényel, ráhagyatkozás Isten szavára, amely néha azt kéri tőlünk, hogy hagyjuk magunk mögött mindent. Ilyenkor megkísérthet bennünket, hogy elmeneküljünk a bizonytalanság elől, jólét éppen azon belül tudnánk értékelni a váratlan nagy ígéretet. Miközben minden nap számba vesszük, hogy mindent kézben tartunk, ám de éppen így szalasztjuk el annak a lehetőségét, hogy felfedezzük az igazi kincset, az evangélium drága gyöngyét. Ábrahám útja a veszteséggel indul, a múltját őrző földjének elveszítésével. Ez a veszteség azonban egy új földön és egy hatalmas családban teljesedik majd be, amelyben minden áldássá válik. Ha mi is engedjük, hogy hittel induljunk tovább, akkor nem tartunk már többi a veszteségtől, hiszen olyan gazdagságban növekszünk, amelyet már senki nem vehet el tőlünk, buzdított a Szentatya. Jézus tanítmányai is útra keltek Jeruzsálembe, ahol a Mester beteljesíti küldetését, életét adja a kereszten, és örökre áldássá válik mindenki számára.
Tutto diventa benedizione.
Péternek és a többi tanítmánynak meg kell érteniük, hogy csak félelmeik legyőzésével lehetnek áldássá, elfogadva Jézus eukarisztikus gesztusát, hogy testét kínálja fel életadó kenyérként. Jézus a mai evangéliumban arra buzdítja övéit, hogy haladjanak tovább, ne változtassanak irányt, mert nagyobb ígéret nincs annál, mint hogy életünket adjuk másokért, ahogy előre megjövendőlte szenvedését, halálát és feltámadását. És bár Péter tiltakozik, az Úr 6 nappal később mégis magához veszi Pétert, Jakabot és Jánost, és felvezeti őket a hegyre, akik szívükben még mindig a halálra ítélt Messiás elfogadhatatlan képét őrzik. Ezt a benső sötétséget zúzza szét Jézus, amikor a hegytető megjelenik előttük elképzelhetetlen fényben átváltozva, Mózessel és Illéssel együtt, akik tanúskodnak az írások jövendőlte szenvedés beteljesedéséről Jézusban. Péter lesz ismét a régi világnak szószólója, aki sátrak felverésével akarja feltartóztatni a Jeruzsálembe vezető utat. A felhéből az atya hangja, mint egy könyörgés érkezik hozzánk. Ez az én szeretett fiam, őt hallgassátok. Ez a hang visszhangzik ma is, értünk, és Leó pápa ezt a hangot tolmácsolta a mennybe menetel plébánia híveinek. Hallgassatok Jézusra, ő ma is velünk tart. Megtanítja nekünk a feltétel nélküli szeretet logikáját, hogy hagyjunk fel minden sértődékeny védekezéssel. Hallgassunk rá, lépjünk be az ő világosságába, hogy a világ világosságába váljunk, kezdve a környezetünkkel. Színeváltozása után Jézus nem áll meg az úton, és ez a küldetése ennek a plébániának is. Szembesülve a környék számos összetett problémáival, rátok van bízva a hit pedagógiája, amely reménnyel átalakítja a szenvedélyt, amely reménnyel alakítja át a szenvedélyt, a megosztottságot, és kreatív módon gyógyító erőket hoz e környék számos sebére. A pápa örömmel értesült arról, hogy itt élénk és eleven a plébániai közösség élete és a környék súlyos problémái ellenére bátran tanúságot tesznek az evangéliumról.
Facciamo comunità.
Az építsünk közösséget motto jegyében tárt karokkal várnak mindenkit. A pápa arra biztatja őket, hogy folytassák ezt a nyitottságot a helyiek felé, hogy gyógyíthassák sebeiket, egyúttal reméli, hogy mások is csatlakoznak hozzájuk itt a város Kvarti Csóló negyedében. A plébánia fiataljaihoz szólva a Szentatya bátorította elkötelezettségüket, így a Mágisz programot, amelyet a Szentmisi előtt mutattak be neki, és amely immár évek óta arra többre, több letre utal, amelyről Loyolai Szent Ignác beszél a lelki gyakorlatokban. Arra ösztönzi a serdülőket, hogy a középszerűséget egy bátor, hiteles és jó élet választásával győzzék le, amely Jézus Krisztusban találja meg a maga kiváló mágiszát, többletét. Kedves testvéreim! Ti a remény jelei vagytok.
Segno di speranza.
Szólt végül a pápa az egész közösséghez. A színeváltozás fénye már jelen van ebben a közösségben, mert az Úr itt munkálkodik, és mert olyan sokan hisztek az ő szerint erejében, amely mindent átalakít. Amikor azt látjuk, hogy sok minden nem működik rendesen körülöttünk, fölmerül a kérdés, vajon van-e értelme annak, amit teszünk? Ez a kísértés el akarja venni a bátorságunkat, a motivációnkat és a lendületünket. Ehelyett éppen a gonosz misztériumával szemben kell tanúságot tennünk keresztény identitásunkról, mint olyan emberek, akik Isten országát konkrétan megtestesítik itt és most, ahol éppen élnek. Ezt kívánja a Szentatya a plébániai közösség minden tagjának, azoknak különösen is, akik még nem ismerték fel Jézusban az igazi világosságot és az igazi örömet. Majd egy olasz szójátékkal élt, mindaz, ami eltorzítja, sfigúra, az emberiséget és az életet, mi továbbra is hirdetjük és tanúságot teszünk az evangéliumról, amely átalakít, transfigúra, és életet ad. A Szent Szűz. Az Egyház anyja kísérjen minket mindig, és járjon közben értünk. Kérte és zárta homíliáját 14. Leó pápa a római Kvarti Csoló városnegyed Urunk mennybe menetele templomában tartó Szentmise homíliájában.
A Bambino Gesù a vatikáni gyermekkórház Európa legjobb és a világ hatodik legjobb kórháza. A Szentszék gyermekkórháza a Bambino Gesù Európa vezető gyermekkórházának és a világ hatodik legjobbjának számít az amerikai Newsweek magazin 2026-os világ legjobb kórházai rangsora szerint. A Statista adatgyűjtő céggel együttműködve létrehozott rangsor 12 orvosi területen, köztük a gyermekgyógyászatban is kiemeli a világ vezető kórházait. A 2026-os kiadás 32 ország 2500 kórházát értékelte. A rangsort az egészségügyi szakemberek átfogó nemzetközi felméréséből gyűjtött információk, az ellátás minőségére és a betegbiztonságra vonatkozó független adatok, valamint az értékeléseikből és a jelentett klinikai eredményekből származó mutatók felhasználásával állították össze. Ez az elismerés a teljes kórházi közösség mindennapi csapatmunkájából fakad. Orvosok, ápolók, egészségügyi szakemberek, műszaki és adminisztratív személyzet, kutatók, önkéntesek és egyházi személyzet, akik együttesen gondoskodnak a gyermekekről és családjaikról, hangsúlyozta Tiziano Onesti, a Bambino Gesù kórház elnöke az intézmény által kiadott sajtóközleményben. Az osztályokon, a laboratóriumokban, az irodákban, a recepción és a támogató szolgáltatásokban ezeknek a nőknek és a férfiaknak a csendes odaadása teszi lehetővé a magasan specializált ellátást, a kezelés emberi és kapcsolati aspektusaira való odafigyeléssel kombinálva, mutatott rá az intézmény vezetője. A sajtóközlemény kiemeli, hogy a Bambino Gesù az egyetlen az olasz egészségügyi rendszeren belül működő gyermekkórház, amely bekerült a legjobb 30 közé. Azt is kifejti, hogy ez az elismerés a kórház évek óta tartó fejlődését mutatja, mivel olyan fontos nemzetközi tanúsítványokat szerzett, mint a JCI akkreditáció, a nemzetközi egészségügyi ellátásban a legmagasabb szintű betegbiztonsági és minőségirányítási aranystandard, mint az akadémiai orvosi központ a képzés, valamint a klinikai és tudományos kutatás területén. A sajtóközlemény továbbá rámutat, hogy a Bambino Gesù ma Európa vezető gyermekgyógyászati központja a ritka betegségek európai referencia hálózataival való kapcsolatainak számát tekintve a 24 hálózatból 20-szal kapcsolatban áll. Évente közel 3 millió járó beteg ellátást, 100 ezer sürgősségi ellátást és több mint 33 ezer sebészeti beavatkozást végez. Azért, hogy a Newsweek Európa legjobb gyermekgyógyászati kórházaként és a világ hatodik helyezettjeként ismert el minket, hálával tartozunk mindazoknak, akik nap mint nap kórházunkban dolgoznak, hangsúlyozta Tiziano Onesti elnök. Hozzátette, hogy ez az elismerés arra is ösztönzést jelent, hogy folytassák munkájukat, és még többet tegyenek a fejlett, méltányos és személyközpontú ellátás biztosítása érdekében. Továbbra is törekszünk arra, hogy megosszuk tapasztalatainkat és tudásunkat a nemzeti egészségügyi rendszeren belül és a nemzetközi közösséggel, hogy minden fiatal beteg számára a lehető legjobb ellátást nyújthassuk, hangsúlyozta az intézmény vezetője. A sajtóközleményben azt is közölték, hogy a Bambino Gesù kórház köszönetét fejezi ki a családoknak, akik gyermekeiket a gondjaikra bízzák, a Szentszéknek a támogatásáért, az olasz nemzeti egészségügyi szolgálatnak, valamint a különböző intézményeknek, egyesületeknek, jótevőknek és partnereknek, akik segítik az intézményt a fiatalok és a gyermekek szolgálatában.
A Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, hétfői műsorunkat hallották. Figyelmüket köszönve búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértes Aljai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudetur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallották. Hitvalló. Hittan és beszélgetések.
Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban Vámosné Jacsó Rita hitoktató, az Egrész Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Jópásztor Óvoda Alapfokú Művészeti Intézet 4. osztályos diákjaival beszélget Jézus megkísértéséről, valamint Jakab és János apostolok meghívásáról.
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésben, de szabadíts meg a gonosztól. Ámen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké. Ámen.
Sok szeretettel köszöntelek benneteket, kedves gyerekek és kedves rádióhallgatók! A mai hittanórán a nagybőjt első hetéről és Jézus 40 napos böjtjéről beszélünk, amikor a sátán háromszor is megkísértette őt. Mit tanulhatunk ebből a mai világban? Szó lesz még továbbá Jézus tanításairól, csodáiról, felebaláti szeretetéről és Jakab és János apostolokról. Ugye múlt héten vasárnap volt, nagybőjt első vasárnapja. És voltatok is Szentmisén, és hallottátok, hogy ez volt az evangélium, Máté evangéliumából olvasott fel a papbácsi, hogy Jézus 40 napig böjtölt a pusztában, és akkor nem evett, nem ivott, és háromszor megkísértette a sátán. Nagybőjt kezdetével belépünk az egyházi év egyik legfontosabb időszakába. Ez az időszak Jézus példáját követve a bűnbánatról, a lemondásról, a lelki megújulásról és az Istenhez való közeledésről szól. Jézus maga is 40 napig böjtölt a pusztában, mielőtt megkezdte nyilvános működését. Ez a 40 nap szimbolikusan utal az ószövetségi eseményekre is. Izrael népe 40 évig vándorolt a pusztában. Mózes 40 napig volt a Sínai hegyen, mielőtt megkapta a 10 parancsolatot. Jézus böjtje alatt háromszor kísértette meg őt a sátán. Ezek a kísértések ma is tanulságul szolgálnak számunkra. Szeretném, hogyha felolvasnánk a Bibliából. Léna.
Máté evangéliuma, 4. fejezet. Jézus böjtje és megkísértése. Akkor a lélek pusztításába vitte Jézust, hogy megkísértse az ördög. 40 nap és 40 éjjel böjtölt, végül megéhezett. Oda lépett hozzá a kísértő, és így szólt: ha Isten fia vagy, mondd, hogy ezek a kövek kenyérré váljanak. Erre azt felelte: írva van, nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, amely Isten ajkáról való. Az ördög ezután Szentvárosba a templom épület párkányára állította: ha Isten fia vagy, vesd le magadat. Írva van, angyalaink parancsot felőled, tenyerünkön fognak hordozni téged, hogy kőben ne üssed lábad. Jézus így felelt: írva van az is, ne kísérts uradat, Istenedet. Végül egy igen magas hegyre vitte őt az ördög, és megmutatta neki a világ valamennyi országát, és azok gazdagságát. Mindezt neked adom, mondta, ha leborulsz, imádsz engem. Jézus elutasította: takarodj, sátán, írva van, Urat, Istenedet imád, és csak neki szolgál. Akkor ott hagyta őt az ördög, angyalok jöttek, és szolgáltak neki.
Így van, köszönöm szépen. Tehát akkor, gyerekek, hallottátok az evangéliumban, hogy Jézust háromszor kísérti meg a sátán. Mi volt az első kísértés? Léna?
Hogy Jézus éhezett, és azt mondta a sátán neki, hogy ha az Isten fia vagy, miért nem változtatod a követ kenyérré.
Így van, tehát ugyanúgy ő is olyan volt, mint mi, ember, és éhes volt. 40 napig gondoljátok, hogy kibírta étlen szomjan, és a sátán pont ezzel jött, hogy na, hogyha te Isten fia vagy, akkor változtasd kenyérré a köveket. De Jézus azonban nem így tett, azt válaszolta: nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, amely Isten szájáról származik. Ez a kísértés arra vonatkozik, hogy az ember az anyagi szükségleteknek rendelje alá életét. Jézus azonban arra tanít minket, hogy az igazi táplálék nem csupán a testi szükségletek kielégítése, úgy mint az evés-ivás, hanem a lelki élet is. És ellenállt a sátánnak, a gonosz léleknek. Jött a második kísértés. Mi volt a második, gyerekek?
Jézust a sátán a jeruzsálemi templom tetejére vitte fel, és azt mondta neki, hogy vesse le magát, hiszen az Isten angyalai úgyis megóvják őt.
Így van, tehát itt is egy vakmerőségre biztatta őt a sátán, hogy tegye meg. Nekünk is van ilyen az életünkben, mikor így mondja a rosszat, a kis ördög? Néha, Balázs. És volt-e már, hogy ellen tudtál állni, hál' Istennek, és nem hallgattál rá?
Egyszer már volt.
Hát na, ne csak egyszer legyen, sokszor. Áron?
Hogy például most arra emlékszem, amikor így éreztem, hogy így azt akarja, hogy autópályán nyissam ki a kocsi ajtaját, meg ellenálltam.
Na jó, tetted. Nem szabad veszélyeztetni a saját testi épségünket. És mi volt a harmadik kísértés, Áron?
Az ördög felvitte Jézust egy magas hegyre, és azt mondta neki, nézd ezt a sok szép gazdag várost. Neked adom mindet, hogyha szolgálsz engem, és imádsz.
Így van. Nagyon jól mondtad, Áron. És mit mondott rá Jézus?
Távozz tőlem, sátán, mert megvan írva, uradat, Istenedet imád, és csak neki szolgálj.
Igen, így van. És az első parancs is, emlékeztek a 10 parancsolatba is, így van, hogy uradat, Istenedet
imád, és csak neki szolgálj.
Igen, tehát Jézus ellen tudott állni, és a történet úgy folytatódik, hogy ezután elhagyta őt egy ideig a sátán, nem kísértette tovább. És angyalai jöttek, és ők szolgálták Jézust, és akkor ők adtak enni neki, meg inni. Nagyon szépen köszönöm, ügyesen elmondtátok. A második kísértés a hatalomról és a hiúságról szól. Az ember sokszor azt szeretné, hogy csodákat tegyen, hogy mások elismerjék és csodálják őt. De Jézus példája arra tanít minket, hogy nem szabad kihívni a sorsot, és Isten kegyelmét felelőtlenül próbára tenni. A harmadik kísértés pedig a földi gazdagság és a hatalom utáni vágyra utal. Sokszor gondoljuk, hogy ha több pénzünk lenne, vagy nagyobb befolyásunk lenne, akkor biztosan boldogabbak lennénk. Jézus azonban arra tanít minket, hogy csak Isten az, akit szolgálnunk kell, és a földi javak nem pótolhatják az Istennel való kapcsolatot. Jézus győzelme a sátán felett azt mutatja, hogy a kísértések elkerülhetetlenek. De Isten igéje és iránta való hűség által ellen tudunk állni nekik. Tehát ugyanúgy gyerekeket is megkísért a sátán, minket is, felnőtteket is, titeket is. De Isten igéjével meg erejével, ti hittanos gyerekek vagytok, ellen tudtok állni, remélem. Van, amikor nem sikerül, ugye akkor elkövetjük a bűnöket, de akkor azt meg megbánjuk, és megpróbálunk jó útra térni. Műsorunk második részében áttérünk két apostolra, Jakab és Jánosra. Jakab és János származásáról annyit szeretnék mondani nektek, hogy ők voltak Zebedeus fiai, anyjuk Szalomé, aki a hagyomány szerint Mária rokona lehetett. Ez azt jelenti, hogy Jézus és az apostolok egy része akár távoli rokonságban is állhattak egymással. És tudjátok, hogy ők halászok voltak. Kik voltak még halászok az apostolok közül?
Péter és András.
Így van. Életüket a kemény fizikai munka határozta meg, hiszen a halászat abban az időben egyáltalán nem volt könnyű megélhetési forrás. Fiatal éveikben minden bizonnyal ismerhették Pétert és Andrást, akik szintén ezen a vidéken éltek és dolgoztak. Az öreg Zebedeust mindenki tisztelte. Ő volt az egyik legmódosabb halász a genezáreti tó környékén. Szép nagyházban lakott Kafarnaum városában. Több halász bárkája is kifutott a vízre, mikor alkalmas volt az idő, s mindegyikben ügyes halászlegények szorgoskodtak. Mindannyiszor ő maga is megragadta a hálót, vagy az evezőt, ha szükség volt rá, és két fölnőtt fia, Jakab és János is vele dolgozott. De legfőképp azért tisztelték, mert igaz szívű zsidó férfi volt. Ismerte a régi szent írásokat, és híven őrizte lelkében az ősi tanítást. Tudta, hogy az Úristen megígérte a proféták szavaival, egyszer majd elküldi a messiást, aki nagyobb lesz minden földit királynál, és aki szabaddá és boldoggá teszi népét. Zebedeus szentül hitte, hogy ezért a zsidó népnek meg kell őriznie önmagát és ősi hitét, hogy méltóképpen várja a messiás eljövetelét. E szerint élt tehát, olvasta családjának az írásokat, betartotta az imádságok idejét, és minden esztendőben legalább egyszer, a húsvéti ünnepek idején egész családjával elment Jeruzsálemben, ahol a zsidók nagy temploma állt. Még egy lakást is fenntartott ott a fővárosban, hogy ilyenkor legyen hol lakniuk. Gyermekeit is az igaz hitre nevelte Zebedeus. Tehát megismertük a történetből, hogy Jakab és János apukáját Zebedeusnak hívták. Vallásos ember volt, igaz hívő ember, és nagyon szerette volna, ha a gyerekei is mindig vele maradnak. Az idősebbik fiú, Jakab, már majdnem olyan volt, mint az apja, Daliás termetű okos férfi. Ha mély zengő hangján megszólalt, mindjárt ráfigyelt mindenki. János jóval fiatalabb, s kicsit talán meggondolatlanabb volt. Inkább hallgatott a szívére, de éppen olyan éles eszű volt, mint a bátyja. Mindenki úgy gondolta, hogy a fiúk egyszer majd apjuk örökébe lépnek, és ugyanúgy fogják emberként tisztelni és halászként becsülni őket a genezáreti tó környékén, mint Zebedeust. Ezért hívták őt Mennydörgés fiainak. Ugye mondtam nektek, hogy a hangja olyan mély volt ennek a Jakabnak, főleg, és ha ő megszólalt, akkor tekintélyparancsoló volt. De egy napon történt valami váratlan. Jakab odaállt az apja elé, és komoly hangon azt mondta.
Ma odajött hozzám Jézus, és a tanítványának hívott. Én pedig megígértem, hogy követni fogom őt.
Zebedeus nehezen tudott megszólalni a meglepetéstől, de aztán így válaszolt.
Igazán, egy vándor tanító nyomában akarsz járni, poros ország utakon gyalogolnál, utána a bizonytalanságba. Más sors vár rád, fiam. Én már megöregedtem, hamarosan neked kell átvenned a halászbárkák irányítását.
Jézus azt mondta nekem, az a hivatásom, hogy emberek halásza legyek.
Így szállt vitában apjával Jakab. Erre felfortyant Zebedeus.
Akkor döntsd el, hogy rám hallgatsz-e, az apádra, vagy egy közönséges vándor tanítóra.
Ekkor közbeszólt Jakab anyja, Szalóme, aki mindaddig csöndesen hallgatta a vitát.
Jézus nem közönséges vándor tanító. Ismerem őt, hiszen az anyja, Mária, a rokonom. Szerényen élnek, de Jézus a régi nagy király, Dávid családjából származik, már pedig a profétáktól tudjuk, hogy a messiás Dávid király leszármazottja lesz. Máriától hallottam a Jézus születése idején történt csodákról, nagyon is lehet, hogy éppen Jézus ez a várva várt messiás.
Zebedeus hosszasan gondolkodott. Nemigen hitte, hogy ez az egyszerű názáreti rokon lenne a messiás. De nem akarja útját állni semminek, ami Isten szándéka szerint való lehet. Ezért így szólt.
Hát jó, legyen Jézus tanítványa, ha annyira szeretnéd. Majd a tapasztaltabb halászlegényeim segítenek, elboldogulok valahogy nélküled is. Van annyi vagyonunk, hogy segíteni tudjuk a vándorútjaitokat.
Zebedeus elengedte a gyerekeit, elengedte Jakabot és Jánost is, illetve Jánosba még bízott, hogy hát ha marad. Zebedeus ekkor a kisebbik fiához fordult. És te, János, ugye te nem hagysz el engem? Hiszen te meg egy másik vándortanító, Keresztelő János tanítványának szegődtél, ha jól sejtem.
Ne, apám!
Válaszolta János.
Én is Jézus tanítványa leszek. Keresztelő János azt mondta, Jézust kell követnünk, mert ő a messiás. Ő az Isten báránya, aki elveszi a világ bűneit.
Mind a kettő apostol lett, és Jézus tanítványa lett. Először Keresztelő Szent János követte, de aztán Jánostól megtudta, ő csak az előhírnöke, és nem ő a messiás. Tehát ott hagyták apjukat, a hálóikat, és Jézus nyomába szegődtek. Ez a gesztus különleges hitről és elhivatottságról tanúskodik, hiszen feladták addigi életüket, hogy teljes szívvel a Mester szolgálatába álljanak. Tehát Jézus összesen 12 tanítványt hívott maga mellé. Zebedeus kissé szomorúan látta, hogy fiain kívül még két remek kafarnaumi halászt, Simont és Andrást is elszólította a mester. Pedig ők korábban nem egyszer együtt dolgoztak Zebedeusékkal. Hát most ennek is vége lett. Szalomé azonban büszkén figyelte, hogy Jézus milyen nagy becsben tartja az ő két fiát. Kissé tréfásan, de azért elismerően a mennydörgés fiainak szólítja őket. Ez a név Jakabra illet jobban, tekintélyt parancsoló megjelenéséből, zengő hangjában tényleg valami mennydörgésszerű volt. De kétségtelen volt, hogy Jézus Jánost is épp úgy szereti, igaz, őt, a legfiatalabb apostolt mindenki kedvelte. Azt a történetet viszont valószínűleg nem ismerte Szalóne, amikor Jézus a fiait bírálta, és így emlékeztette őket a becenevükre. Éppen Jeruzsálembe indultak akkor a tanítványok az ünnepre, és a szamaritánusok által lakott vidékeken haladtak át. Ezek a népek nem tekintették szent helynek a jeruzsálemi templomot. Jakab már csak ezért is haragudott rájuk. Hamarosan aztán kiderült, hogy a szamaritánusok se nézték jó szemmel a Jeruzsálembe tartó zsidókat, legalábbis senki nem volt hajlandó nekik szállást adni abban a faluban, ahová megérkeztek. Jakab összesúgott Jánossal, aztán Jézushoz fordult.
Uram, ha úgy akarod, lehívjuk az égből a villámokat, hogy elpusztítsa őket.
Ezt mondta Jakab, s szeme már is szinte villámlott, szakálla pedig egészen felborzolódott a háborgástól. Úgy látom, most aztán a mennydörgés fiai vagytok, válaszolta Jézus. De hát miféle lélek van bennetek? Szólt rájuk élesen Jézus. Aztán csöndesebben hozzátette. Nem azért jöttem erre a világra, hogy elpusztítsam az embereket, hanem hogy megmentsem őket. Ezzel békésen továbbindultak, remélve, hogy a következő faluban majd szívesebben fogadják őket. Jakabnak és Jánosnak pedig volt mind gondolkozni az úton. Ha elfogadták Jézust az Isten fiának, akinek van hatalma a villámokkal elpusztítani egy falut, miért nem fogadták el azt is, hogy Isten fia szeretetet és megbocsájtást hoz erre a világra? Tehát hallottátok, le akarták hívni a villámokat, hogy ez a falut, ahol nem fogadják be őket, ahol szerettek volna aludni, akkor ott azt elpusztítsák. De Jézus leállította őket, hogy álljatok le, nem azért jöttem, hogy elpusztítsam az embereket, hanem éppen azt, hogy megóvjam őket, és hogy szeretettel vagyok. Még azok iránt is, akik nem ismernek, mert a szamaritánusok nem szerették a zsidókat. Jakab és János nem csak az apostolok közé tartoztak, hanem Jézus legszűkebb tanítványai körének is tagjai voltak. Péterrel együtt ők voltak azok, akiket Jézus különleges alkalmakra is magával vitt. Például három különleges alkalom is volt, amikor elvitte őket magával. Első egy csodánál.
A Jairus lányának feltámasztásakor.
Akkor ott volt Jakab is és János is. Második a táborhegyi színeváltozáskor. És a harmadik pedig a Getsemáni kertben Jézus szenvedésekor. Jakab és János különleges kérése.
Egy alkalommal Jakab és János egy merész kéréssel fordultak Jézushoz. Anyjuk Szalomé közben járásával azt kérték, hogy a mennyek országába az egyikük Jézus jobbján, a másikuk pedig a balján ülhessen. Jézus válasza azonban figyelmeztetés volt. Nem tudjátok, mit kértek? Majd megkérdezte tőlük. Ki tudjátok inni azt a kehelyet, amelyet én kiiszom?
Mire utalt ez a kehely szó, szerintetek?
Kibírjátok a kínszenvedésemet?
Így van, pontosan. Nagyon jól mondtad, Léna.
Ez a kehely Jézus szenvedésére utalt. Jakab és János bátran válaszoltak, hogy igen, készen állnak rá. Jézus akkor megjövendőlte, hogy valóban osztozni fognak az ő szenvedéseiben, de hogy ki ül a jobb és bal keze felől, azt nem ő dönti el.
Ők a legjobb helyen szerettek volna ülni. De azt megkérdezte még tőlük, hogy készen vagytok-e szenvedni ti is, miképpen én fogok? És ekkor már nem volt visszaút. Jakab kimondta, készen vagyunk. És János is rábólintott. A kehelyből ugyan inni fogtok, válaszolta Jézus, de hogy ki ül a jobb és bal oldalomon, azt nem én döntöm el, hanem a mennyei atya. A többi 10 apostol megneheztelt a két testvére. Szerintetek a többiek mit gondoltak?
A két testvér nem gondolt bele, hogy amúgy mi lesz, de a többiek belegondoltak.
Abba gondoltak bele, hogy mit akarnak ezek, főnökök akarnak lenni, vagy ők akarnak a legjobb helyre kerülni, hát mi is itt vagyunk. Mind a 12-en kísértük az Urat, végig voltunk vele jóban, rosszban, mentünk az evangéliumi útján, és akkor most ő úgy gondolja, hogy csak őket, kettőjüket kiválasztja, és akkor csak őket szereti? Kicsit nehezteltek rájuk. Ugyan milyen jogot akarnak ők, hogy jobb helyre kerüljenek másoknál? Jézus magához hívta őket, és így szólt hozzájuk. Akiket e világ urainak tartanak, azok próbálnak hatalmaskodni mások fölött. Köztetek azonban ne így legyen, aki nagyobb akar lenni, az legyen a mások szolgája. Hiszen én sem azért jöttem, hogy szolgákat szerezzek magamnak, hanem hogy én szolgáljak, és életemet adjam az emberekért. Na ilyenkor, mikor már ilyen példabeszédekben és ilyen történetekben beszélt Jézus magáról, akkor az apostolok elgondolkoztak rajta. Nem mindig értették a szavát, hogy miért beszél a szenvedésről, mikor most minden olyan jó. Itt van a mester, itt van köztünk, evangéliumot hirdetjük, van, aki befogadja, van, aki nem, de aki befogadja, azokkal milyen jó lenni, csodákat tesz Jézus, sok csodát, meggyógyítja az embereket. Ugye milyen csodákat ismerünk? Mondjunk egy-két csodát. Áron.
Például a kánai mennyegzőn na, vizet borrá változtatta.
Így van, mondjunk még.
A béna meggyógyítása.
Így van, aki meg soha életében nem tudott járni, és Jézus meggyógyította. Na, mondjunk még, Balázs.
Az ördögtől megszállott embert meggyógyította.
Rövid idő múlva beteljesedett, amit Jézus mondott. Jeruzsálembe elfogták, halálra ítélték, és keresztre feszítették. Az utolsó estén, amit az apostolokkal együtt töltött, vacsora után kimentek az olajfák hegyére. Jézus magához hívta Pétert, Jakabot és Jánost. Jakab látta az Úr arcán, hogy fél mindattól, amire elvár. Hát nem csak a szenvedésben, hanem a halálfélelemben is osztozik az Isten fia az emberrel, gondolta megrendülten.
Halálosan szomorú a lelkem.
Szólt hozzájuk Jézus.
Kérlek, maradjatok és virasszatok velem.
Ezután kicsit távolabb, a földre borulva imádkozott, közben egészen besötétedett. A három apostolnak azonban elnehezedett a szeme, és elszundítottak. Jakab arra riadt, hogy Jézus szólítja őket.
Hát egy óra hosszat sem tudtatok virasztani velem?
Jakab elhatározta, hogy most már ébren marad mindaddig, amíg az Úr akarja. De megint csak elaludt. És arra ébredt, hogy Jézus megszólal mellette.
Keljetek föl, menjünk, itt az idő, már jönnek értem, és az vezeti őket, aki elárult engem.
Jakab szégyenkezett, hogy ismét cserben hagyta az urat, s látta, hogy a másik kettő is most ébredt. Döbbenten vették észre, hogy Jézusért küldött katonákat Júdás vezeti, a 12 apostol egyike. Jaj, hová jutottunk, kesergett Jakab. Eláruljuk, magára hagyjuk az urat, mi apostolok. És én hiába képzeltem magam kiválóbbnak, mint a többiek, még virasztani sem tudtam vele, amikor a félelem gyötörte. Akármilyen jónak gondolták magukat Jakab is, János is, Péter is, elaludtak. Jézus pedig ugye szenvedett a Getszemáni kertben, vérrel verítékezett, és szerette volna, hogy vele legyenek az apostolok utolsó perceiben is. Az apostolok nem dicsőségre, hanem szolgálatra hivatottak. A kereszténységben a legnagyobb nem az, aki uralkodik mások felett, hanem az, aki mindenki szolgája tud lenni. És Jakab, ő volt a legidősebb apostol, ő volt az, aki elindult, és Jézus feltámadása után hirdette az evangéliumot, és Jeruzsálembe is nagyon sok keresztény hívőnek hirdette az evangéliumot. A spanyolországi Santiago de Compostela, a Szent Jakab katedrális, itt találhatóak az apostol földi maradványai. Valószínűleg tanítványai menekítették ki a holttestét Jeruzsálemből, ahol mártír halált halt. A legenda szerint tengeráramlat sodorta ide, s csillag jelölte meg a helyet, ahol rátaláltak. A spanyolok minden esetre védőszentjükként kezdték el tisztelni Szent Jakabot. Kerességük védelmezőjének és jelképének tartották. Az apostol sírja fölé ezt a katedrálist 11. és 13. században építették, és azóta is az egyik leghíresebb zarándoklat az El Camino végállomása. Ünnepe Jakabnak július 25. Jakab lett az első apostol, aki vértanú halált szenvedett. Heródes Agrippa király Krisztus után 44-ben kivégeztette őt. Ezt az apostolok cselekedeteiben olvashatjuk. A hagyomány szerint Jakab Spanyolországban is hirdette az evangéliumot, és Santiago de Compostela lett az ő tiszteletére alapított híres zarándokhely. Ez az El Camino, vagyis a Szent Jakab út, egy híres keresztény zarándokút, amely Spanyolország és Franciaország területén halad végig, és végső célja Santiago de Compostela, ahol a hagyomány szerint Szent Jakab apostol sírja található. Szent Jakab útja az El Camino története és jelentősége. A 9. században fedezték fel Szent Jakab állítólagos földi maradványait Galíciában. Ezután a hely gyorsan zarándok központtá vált. A középkorban Európa egyik legfontosabb keresztény zarándok útja volt Róma és Jeruzsálem mellett. A 20. század végén és a 21. században, tehát mostanság, újra népszerűvé vált. A zarándoklat célja és spirituális jelentősége a lelki megújulás, az önismeret és az elcsendesedés. Hívők számára lehetőség a hit megélésére, imára és az Istennel való kapcsolat elmélyítésére. Az El Camino-nak a legismertebb jelképe a Szent Jakab kagyló, amelyet a zarándokok a hátizsákjukon vagy a nyakukon viselnek. A kagyló egyfajta iránytű, amely az utat jelzi. Minden évben több százezer ember vág neki a zarándok útnak, különböző motivációkkal. Az út fizikai kihívás is, mert napi 20-30 kilométert kell menniük, és mind gyalog. Tehát nem csak hívők, hanem van, aki magánember, aki nem hívő, de elmegy, és képzeljétek, úgy jön vissza, hogy utána hívő lesz, és megtér. 1993-tól az UNESCO világörökség részét is képezi. Jakab apostol volt az első apostol, aki meghalt, vértanú halált halt, Krisztus után 44-ben. Az El Camino zarándokút példája arra emlékeztet minket, hogy mindnyájan úton vagyunk, nem csak a földi életünkben, hanem a hitünkben is. A kérdés csak az, milyen céllal indulunk útnak, és mit viszünk magunkkal. Kérlek most benneteket, kedves gyerekek és rádióhallgatók, hogy ezen a zarándoklaton most mi is induljunk el, úgymond a nagy bőjt zarándoklatán, ezen a Szent 40 napon, hogy úgy tudjunk elérni húsvéthoz, hogy lélekben, hitben megerősödjünk. Szeretnék benneteket megkérni, hogy egy kis imával zárjuk a hittanórát a zarándokokról.
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
Aki rohan, azt az idő szorítja. Aki zarándokol, azt az idő tágítja. Aki menekül, önmaga elől fut. Aki zarándokol, önmaga felé tart. Aki menekül, önmaga elől fut. Aki zarándokol, önmaga felé tart. Aki menetel, másokhoz igazodik. Aki zarándokol, saját ritmusára jár.
Aki túrázik, teljesít. Aki zarándokol, teljessé lesz. Aki kirándul, kikapcsolódik. Aki zarándokol, bekapcsolódik. Aki sétál, nézelődik. Aki zarándokol, befelé figyel. Aki bóklászik, céltalan. Aki zarándokol, célra talál. Aki zarándokol, jó úton van.
Remélem, hogy mi is jó úton járunk, és a Jóisten vezessen bennünket minden nap erőben, egészségben. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
Elhangzott műsorunkban Vámosné Jacsó Rita hitoktató beszélgetett tanítványaival. A műsort Vasvári Bernadett szerkesztette.
Együtt éjfélig.
Kedves hallgatóink, hamarosan éjfél, az éjszaka további részében ma elhangzott műsoraink ismétlésével jelentkezünk. Most lássuk a kínálatot. Elsőként meghallgathatják Grecsó Krisztián Vera című regényének 22. részét, majd a Lélek útjain című műsorunkban a felnőtt képzésről hallanak előadásokat. Egy órakor a regionális hírösszefoglalóval és a kora esti hírmondóval, 2 óra 5 perctől mindennapi egészségügyi műsorunkkal jelentkezünk. A mai adásban dr. Fóri Zsiva, gyermek és felnőtt pszichiáter, addiktológus szakorvos lesz a vendégünk, akivel egyebek mellett a pszichiátriai betegek terápiájáról beszélgetünk. 3-5 perckor kezdődik Közélet című műsorunk, melyben több témával foglalkozunk. Eger stabil fejlődés támogató költségvetést készített 2026-ra. Részlegesen újra nyitják az imókő dűlőt. Újraindul a meningokokkus B elleni védőoltási program Egerben. Nagybőt üzenetéről Maksó Péter atya, tanaleleszi plébániai kormányzóval beszélgetünk. 4 órától zenei összeállítás szól. Kedves Kedves hallgatóink, a mai műsorok szerkesztésében munkatársaim voltak Berecs Renáta, Birincsik Márton, Debnár Ádám, Domán Vivien, Farkas Erzsébet, Fekete Gábor, Grunda János, Kolesszár Krisztián, Kónya Éva, Kovács Krisztina, Kriston Tamás, Kvasszinger Jenő, Molnár András, Nátrán István, Papildikó, Sinkovics Andrea, Somosvári Eszter Anna, Tikovics Ernő, Túri Sarolta, Varga Judikó és Vasvári Bernadett. Köszönjük megtisztelő figyelmüket a rádió elnöke Budapéter atya és az igazgató főszerkesztő Bércesi András nevében is. A bemondót Klész Beátát hallották. Minden kedves hallgatónknak nyugodalmas jó éjszakát kívánunk.
Jézus maga mellé vette Pétert, Jakabot és testvérét Jánost, s fölment külön velük egy magas hegyre. Ott elváltozott előttük. Olvasom a Máté evangéliumban. Tóth Árpád írja, de ne bánt, ha már nem tudod a régit, sírd az újat, ó, az is kielégít. Nem édes, nem tüzes, nincs benne báj, de jó, ha fáj. Bár hangja dadogóbb és fénye ritka, de érzed, mélyebb, s érzed, több a titka, s nem csak magad fájsz benne, de a tág egész világ. S mintha olykor a gyarló földi dalban hangját próbálná, halaványan, halkan, valami égből üzent, messzi szép hegyi beszéd. A szenvedés mélyén rejtőző Isten fölfedezése néha csodálatosan átélt tapasztalata olyan betegeknek, akik elmondhatatlan kínok közt is sugárzóan tudnak ránk mosolyogni, és megindítanak derűjükkel. Isten különleges módon ott van, azonosul a szenvedéssel. Minden fájdalom ő, mondja nagyon szépen Chiara Lubich. Jézus imádkozik, s színében elváltozva a dicsőségbe öltözik. Mit jelent ez? Rendesen arra utalunk, hogy Krisztus a Golgotán átjutott az olajfák hegyére, s onnan az égbe szállt. De nem figyelünk arra, hogy a Golgotára is a Tábor hegyén átjutott. Harcán győzelmesen azért tudta megvívni, mert lelkében átszellemült a rossz, a kín, a szenvedés. Fényben állt, s élt lelke, mert tudta legyőzni a sötétséget. Világ világossága Jézus Krisztus, állj mellettem, hogy én is ragyogni kezdjek, amint te ragyogsz, hogy fényeddel mások világossága lehessek.
A fényes nap immár elnyugodott, a föld színe sötéten maradott. Nappali fény éjjelre változott, fáradtaknak nyugodalmat hozott. Vessünk számot, hát édes Istenem, hogy lelkemet ne kelljen féltenem, hogy lehessen bátrabban szólanom, midőn meg kell előtted állanom. Színed előtt minden nap elesek, de te lettél atyádnál kezesem. Ha tartasz holnapi napodra. Nem fordítom azt megbántásodra. Ne szólíts ki, Uram, készületlen, vezess előbb az enyhítő kútra, hogy juthassak a mennyei jusra. Úgy bocsáss el engem a nagy útra.